Egy alacsony agresszió hajlamú kutyánál is, hogyha az agresszió viselkedés eredményt hoz, el tudja kerülni a viselkedést, akkor kapott egy megerősítést, és elkezdi sűrűbben alkalmazni. Ugye ezt hívjuk megerősítésnek, hogy a viselkedés előfordulásának gyakorisága növekszik. Tehát elkezdi sűrűbben alkalmazni ezt a viselkedést, az agresszió viselkedést, és amíg párszor beerősödik, vagy beerősítjük az agresszió reakciót, akkor a kutya már elkezd következetesen agresszióval reagálni a környezeti terhelésekre.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! Ez itt a Neked ugatok podcast legújabb adása. Én Val Zsófia vagyok, és itt van velem Korom Gábor, a tükörmódszer alapítója, és Óbert Mária, a kőbányai és Rákos Csabai kutyaiskoláinknak a vezetője, illetve a rendszerünk terápiás oktatója, és vele vannak az állatai is, Haramia a kis cica, illetve Toruk Maktó és Missa a két kutyája. Ha mondaná róla pár szót, Marci, hogy kik ők és miért vannak itt jelen?
A Toruk Maktó az egy 12 éve ivaroskan kutya, akit a Kóborkából fogadtam örökbe. Terápiás célokkal, mármint hogy az én viselkedés terápiáimon ő segítse a kutyákat, és ennek tökéletesen alkalmas is erre a kutya, ugyanis nagyon szépen tisztán kommunikál, és idegrendszerűleg is jól bírja a terhelést. A másik kutyám Missa 5 éves, a Toruk az apukája, ő már egy sokkal érzékenyebb jószág, De a kommunikációja neki is tiszta, és egész szépen tudunk együtt működni, és ő Haramia, ő nyáron került hozzám. Az eredeti ok, amiért oda került, mert a kislányom mindig macskát szeretett volna, én meg már gondoltam, ha már macskás, kutyás lánynak kell lennem, akkor kihasználom szegényt, és inger szoktatásra fogom használni kutyáknál, és azt, amit látjátok, most el is kezdődött. Tehát már jött ki velem kutyasúra, persze még Kisinger környezetbe, meglátjuk, hogy, mert hogy nagyon érdekes felfedezéseim vannak így a macska-kutya kontra létről, de ebben most nem megyek bele.
Az egy másik adás lesz.
Tehát két teljesen külön lélek, tehát ő Haramia, és még nincs egy éves, de ez lesz vele a cél.
Rátérnék a mai témánkra, ami nem más, mint a reaktív kutya. Ez egy nagyon divatos, felkapott téma a mai világban. Rengeteget lehet olvasni pro, kontra, létezik ilyen, mit jelent ez a jelenség, és erről szeretnék veletek egy kicsit beszélgetni. Mi ez a reaktív kutya? Mit akar, hogy reaktív egy kutya?
Borítsd az asztalt, Marci, mert tudom, hogy az egyeztetések, amikor leegyeztettük, hogy ez lesz a téma, akkor te mondtad, hogy itt neked nagyon sarkos véleményed van.
Azt veszem észre, hogy egy nagyon trendi, és tényleg a trendi szót használom, mert mondhatnám, hogy divatos, de trendi. Utána néztem egy kicsit a neten ennek a reaktív fogalomnak, megnéztem magát a fogalmat is, meg magát, hogy mit értenek reaktív kutya alatt. Amiben korreált majdnem mindegyik, az, hogy külső inger hatására történő reakció. Ami a legjobban tetszett, és be tudok állni mögé, az egy orvosi fogalom volt, vagy egy orvosi oldalon találtam, ami azt mondta, hogy a reaktivitás azt olyan mirigyeknél használták, ahol a külső hatásra valami elváltozás történik az adott mirigybe vagy szerve. És akkor kutogattam tovább, és ilyeneket is találtam, ami azért elgondolkozott, és nem nagyon tudok beállni mögé, hogy azt feltételezik, hogy ezekre az ingerekre gondolkodás nélkül észszerűtlen vált, tehát hogy egy ilyen reflexzerű válasz van. És ebben nehezen tudok a kutyázásba beleállni, mert azt gondolom, hogy oka van annak, hogy a kutya reagál, és akkor annak meg valami belső érzetnek lennie kell, ami aztán nem feltételezi nálam azt, hogy nem fog gondolkozni a kutya, mert felméri azt, hogy az a belső érzet az megfelelő-e számára, vagy se. És akkor elmentem aztán a kutyák irányába is, ahol pedig az volt, ott nem nagyon sokat írtak le, néhány orvosi fogalom volt, néhány kis ilyen YouTube videó, és ott azt arra az irányba vitték el a reaktivitást, hogy az érzékeny kutyákra jellemző, és össze is kötötték a félelmi agresszióval. És én itt megint nem tudtam besorakozni e mögé, ugyanis az érzékeny azt a... Ha én a reaktív kutyát gondolnék, akkor azt mondom, hogy olyan kutya, aki valamilyen defektus miatt, legyen az alulszocializáltság, ingerészség, vagy bármi miatt túlreagál dolgokat. De hogy ott észszerűség van, mert valami oka van, amiért túlreagálja, és nem gondolom, hogy ez pusztán félelem lenne, mert a félelemnél mindig elfele mozog a félelem tárgyától a kutya, de amikor azt mondják, hogy reaktív a kutyám, pórázon, és kitámad a másikra, akkor ugye nekem megkérdőjeleződik az, hogy ez most félelemből történik-e. Van olyan, hogy félelmi agresszió, ez teljesen köztudott, és van olyan, de azt kiváltja, tehát a félelem elsődleges reakciója az, hogy ellenirányba mozogok a félelem tárgyától. Az, hogy én agresszióval előre irányba megmozdulok, pontosabban a kutya, annak kiváltó okának kell lenni, tehát túlterheltségnek, sarokba beszorítás, mégis oda viszem ahhoz az ingerhez, és a kutyának már nincs más opciója, mert önmagát félti és védi, hogy előre indul. Tehát, hogy én így értelmezem a félelmi agressziót, és nem nagyon tudom összepasszintani a reaktív kutyának a fogalmával. Tehát én azt mondanám, hogy ez egy gyűjtőfogalom jelen pillanatban a reaktív kutya.
Gyűjtőfogalom. Nevet adtunk egy érzésnek, hogy segítségre van szükségem, és erre kapott egy címkét, meg kapott egy szalagot. És itt ott van szerintem egy tudati zavar, hát a Marcsi ugye egyetemi oktatói múltjából nagyon szépen körbeírta, meg körbekutatta ezt a kérdést. Én nem fogom tudni ilyen választékosan és ilyen pontosan kifejezni, inkább megpróbálom egy kicsit lényegre törően. Én azt gondolom, hogy egy felkondicionált viselkedést neveznek legsűrűbben reaktív kutyának, egy nem tudatosan, hanem egy önkéntelenül vagy tudattalanul felkondicionált viselkedést, melyet utána leegyszerűsítve úgy kezelnek, mintha a kutyának ez egy vele született tulajdonsága vagy érzékenysége lenne. Nekem ez az általános tapasztalatom. Tehát egy segítségkérés, illetve alapvetően egy fogalmi zavar áll mögötte.
Szóval egy gyűjtőfogalomról beszélünk, ami nem takar más, mint hogy a kutya érkezik egy inger számára, ami kellemetlen, ijesztő, vagy pont, hogy ellenkezőleg vonzó, és nagyon szeretné ezt közelebbről megismerni, és egy túlzott reakcióval, ami megnyilvánulhat abba, hogy ugat, a pórázon rángat közelebb, kicsattog, húz abba az irányba, tehát valamilyen eltúlzott reakcióval, legalábbis az átlagoshoz képest, egy nyugodt kutyához képest túlzott reakcióval van ezzel az ingerrel szemben. Említettétek mind a ketten azt, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy egy kutya reaktívvá válik, és ezt szeretném egy kicsit részletesebben kibontani veletek. Ugye mind a kettőtöknél megjelent az, hogy lehet ennek genetikai oka, tehát lehet egy ilyen, mondjuk egy érzékenyebb kutya esetében, vagy egy bizonytalan kutya esetében könnyebben alakul ki, mint mondjuk egy nyugodt, magabiztos kutya esetében. De mit gondoltok, milyen okok állhatnak egyébként a reaktivitás mögött leggyakrabban?
Bármilyen ok lehet, mivel gyűjtőfogalom. Ha én azt mondom, hogy ha ki akarnék ebből a zsákból húzni valamit, amire a 100%-ig rá tudom tenni a reaktivitásnak a fogalmát, amit ugye az elején említettem, akkor azt mondom, hogy tényleg az olyan szociálisan sérültebb kutyák, akik egyszerűen nem tudnak az adott inger, nem tanulták meg, hogy az adott ingerrel mit kezdjenek. Volt egy ilyen kutyusom, 2 hónapig... nem ismert föl engem. Hétről hétre jöttek, és minden egyes alkalommal 2 hónapon keresztül újra kellett építenem vele, hogy elfogadja a kaját, és ne akarjon megenni. Tehát ott egyértelműleg valami idegrendszeri probléma lehetett a kutyánál, és 2 hónap után jutott el odáig, hogy már nem akart pórázon megölni, amikor először meglátott. De minden egyes alkalommal újra kellett futtatnunk az egész ismerkedési rendszert, és utána valahogy megértette, és most már emberekkel, már az otthoni családtagok is, látogatókkal is tudja kezelni, nem receg egy sarokban. Tehát, hogy ha ki kéne emelnem egyet, amire azt mondom, hogy orvosilag ez tényleg egy olyan, hogy nem sok tudatosság van a kutya részéről, mivel nem is tudja ezeket az ingereket, nem ismerte, nem tudja kezelni, akkor ezt mondanám. Egyébként meg szerintem számos oka lehet annak, hogy a kutya túlreagál egy ingert. vegyük a zsákmányösztönt. Azért is hoztam Haramiát, mert nagyon sokáig azért sem volt macskám, mert a kisebbik kutyám az hihetetlen zsákmányos ilyen téren. Vadak, macska, minden is, és úgy gondoltam, hogy nem stresszelek senkit se odahaza, féltve a macska életét is elsősorban, és akkor utána kaptam egy olyan löketet, hogy mégis, és egy hét alatt megoldódott ez a kérdés a kutya és a macska között. Nem mondom, és a kutya tud különbséget tenni, mert nem mondom, hogy nem próbálkozik meg most is elfutni macskák után. Nyilván ott tartunk, hogy ugyanúgy le tudom tiltani, mint Haramia előtt, de hogy eszébe nem jut, már játszik vele, nagyon szeretik egymást, együtt alszanak, tehát hogy bármi lehet, zsákmányösztön, le nem mozgatott energia, alulszocializáltság, éjség, szociális kontaktra, félelem is lehet, ugye akkor nyilván az első lépésben ki akarja kerülni a kutya ezt az ingert, és amikor nem sikerül, akkor ugye elkezdi a különböző szélsőséges viselkedéseket, és szerintem ott van egy nagyon fontos hangsúly még, amit a Gábor is mondott, hogy ezt akaratlanul megerősítjük a kutyának ezt a viselkedést.
Tehát beleerősödik a
és
kutya.
És ettől, igen, ettől kapja meg azt a pozitív élményt, hogy ő elkezdi ezt csinálni. Valamiért megéri neki ezt csinálni.
Minden kutyára vonatkozik az, amit most mondok, hogy ha kap egy környezeti terhelést, amely nagyobb, mint amit az idegrendszer kezelni tud, tehát mondjuk egy olyan konfliktusba kerül, amely konfliktust meg akar oldani, ki akar kerülni belőle, akkor ehhez van egy viselkedés repertoár. Ez a viselkedés repertoár az elkerülés, ez a leggyakrabb. Mindig ezt alkalmazza a kutya ilyen esetben a legsűrűbben, ez 90% fölött van. Ezért maradtak életben, mert hogy jellemzően nem konfrontálódik. Van az, hogy feltérképezi, megnézi, hogy mi az. Van az, hogy megpróbálja elijeszteni, van az, hogy megtámadja, és van az a reakció, hogy megsemmisíti. Az utolsó három ugye az agresszió reakcióknak egy skálája. Ezt lehetne szűkebb és lehetne nagyobb skálán is felírni. Most leginkább a nézők kedvéért tettem egy ilyen skálázásba ezt a az agresszió reakciót. Agresszió hajlamnak nevezzük azt, amikor ezekre a túlterhelt környezeti benyomásokra a repertoárból túlnyomó részt az agresszió viselkedést, vagy nagyobb részt az agresszió viselkedést hívja elő. Ez egy genetikai adottsága a kutyának, hogy mit alkalmaz sűrűbben az agresszió viselkedést, az elkerülést vagy a feltérképezést. Ez egy genetikai adottság. Mindenki találkozott már mindegyikkel, és minden kutyánál megjelenik mindegyik. Ahol túlsúlyban van az agresszió viselkedés, az az agresszió hajlam. Na most viszont ezzel az a helyzet, hogy az utcán látott agresszív kutyáknál nem lehet kimondani azt, hogy náluk magasabb az agresszió hajlam. Ez egy nagyon furcsa dolog. Ez lenne a reflexem, hogy azt mondom, hogy hát ő egy magasabb agresszió hajlamú kutya. Jorma kutyám egy nagyon magas agresszió hajlamú kutya, és nagyon ritkán alkalmaz agresszió viselkedést. És ennek az ellenkezője is elmondható, hogy alacsony agresszió hajlamú kutya nagyon sűrűn alkalmazza az agresszió viselkedést. Miért? Azért, mert egyszer valamikor egy ilyen terhelés során előszedte ezt a megoldást, és ez a megoldás eredményt hozott. Tehát egy alacsony agresszió hajlamú kutyánál is, hogyha az agresszió viselkedés eredményt hoz, el tudja kerülni a viselkedést, akkor kapott egy megerősítést, és elkezdi sűrűbben alkalmazni. Ugye ezt hívjuk megerősítésnek, hogy a viselkedés előfordulásának gyakorisága növekszik. Tehát elkezdi sűrűbben alkalmazni ezt a viselkedést, az agresszió viselkedést, és amíg párszor beerősödik, vagy beerősítjük az agresszió reakciót, akkor a kutya már elkezd következetesen agresszióval reagálni a környezeti terhelésekre. Míg, hogyha ebbe nem vagyok partner, nem megyek bele, hanem ideje korán megállítom, és már tehát legyen akár egy magas születetlen erős agresszió hajlamú kutya is, az első agresszió reakciójára én odatiltok, nem engedem, kezelem, elvezetem, tehát a megfelelő adekvát módon kezelem azt a helyzetet, akkor nem kap megerősítést, és egy idő után ez a viselkedés, ez a reakció komplexum elhal. Nagyon fontos, hogy értsük azt, hogy A természetben viszonylag alacsony százalékban fordult elő az, hogy agresszióra reagáljon. Ez jellemzően valaminek a bevédésére jelenik ez meg, és minél erősebb ez a valami, annál erősebb az agresszió megnyilvánulása, és minél kevésbé erős, annál inkább elkerül. Tehát mondjuk egy vadász területen összetalálkozik két vadállat, akkor jellemző, két ragadozó, legyen az mondjuk egy farkas és egy kugör, jellemzően nem konfrontálódnak egymással, mert a vadászterület nagy, és mind a kettőjüké. Az nem az övé, hanem azok az állatok, akik ott tevékenykednek. Viszont, hogyha szűkítjük, tehát mondjuk már a teritoriumban találkozik össze, a táborhelyen, a szűk teritoriumban, ott már a farkas valószínűleg fel fog lépni a kugörrel szembe. Még inkább, hogyha az elfogyasztani szánt zsákmányát kell bevédenie, vagy a kölykeit, a párját, személyes terét, akkor húzza elő jellemzően az agresszió viselkedést. És előfordulhat, hogy valamikor az élet egy bizonyos pillanatában egy kutya egy ilyen terhelést kap, nincs magas agresszió hajlama, mégis előbújik ez a viselkedés, megerősítést kap, és programozódik föl a nem kívánt irányba.
Két ponton tudnék ehhez csatlakozni, az egyik a agresszióra agresszióval, azt majd a második mondantom második felében. Az első pedig, hogy ez biológiailag igazolva van, hogy az agyunk két reakciót ad, hogyha stressz, egy olyan stresszfaktorba kerül, ami ugye komoly stressz. Most nem azon értem, hogy kiöntöttem a poharat, hanem mondjuk az oroszlán megtámad. Tehát az komoly stressz. És két reakciója van az agynak, az egyik a menekülés, a másik pedig a harc. Tehát, hogy ezt különböző állatkísérletekkel is bizonyították, és ugye ebből át tud váltani egyikből a másikba az agyunk, tehát hogyha nem tudok az oroszlán elől elmenekülni, akkor ugye elkezdem a harcot lévén, vagy föladom, egyébként ez is egy opció aztán, amikor az agynak ez semmi egyik megoldó kulcsa sem válik be, akkor vagy hát ennek a üzenete az agynak, ennek az üzenete nem válik be, akkor föl tudjuk adni. Tehát ez a természetes reakciója mindenkinek, minden gerinces és intelligens agyal rendelkező élőlénynek.
Veszélyhelyzetben.
Így van, stressz helyzetben. És akkor itt lép be, hogy mennyire érzékeny a kutya, mit jelent neki a stressz, tehát hogy egy inger mikor jelent igazán stresszet neki, és hogy az agya melyik reakciója lép be. És igen, valóban elsőnek ugye mindenki elkerül, mert nem szeretünk konfrontálódni, viszont ha a konfrontációban pozitív élmény él, és mondjuk az adott inger megszűnik, akkor ezt a kutya sokkal többször fogja alkalmazni, és ez ilyen nagyon evidens dolgot kell elképzelni, hogy mondjuk jön szembe a másik kutya, és ő elkezd örjöngeni rá, és aztán elmegy. Hát nyilván elmegy, mert halad tovább, de a kutya agyában mi van? Elzavartam. Ügyes voltam. És ez már egy ilyen nagyon picike kis pozitív visszacsatolás, arról nem is beszélve, hogy maga az ugatás egy önmegerősítő
folyamat. Itt most csak egy picit, tehát ugye ez tipikusan az a jelenség, amikor az utcán pórázon kiabál egy kutya egy másik kutyára, és a gazda azt hiszi, hogy elkerülte a problémát, vagy megakadályozta a gondot, miközben felprogramozódott egy harci viselkedést a kutyánál.
Igen. De még annyi, az is érdekes, hogy ha viszont elfordulok a másik irányba, és elmenekülök, hogy ne tudjon a kutyám elmenni amellett a másik kutya mellett, és ne örjön rá, akkor is felprogramoz az agyban egy pozitív élményt, hogy, vagy hát nem is feltétlenül pozitív élményt, de azt, hogy hát ettől tényleg menekülni kell. Hát ez a megoldás, tehát akkor, amikor legközelebb találkozom ezzel az ingerrel, akkor még jobban akarok majd menekülni.
Hát már nem ez a megoldás. Tehát, hogyha viselkedés terápiás szemszögből nézem, akkor a megoldás az, hogy annyit terhelek, hogy a kutya még olyan megoldó kulcs, viselkedésében olyan megoldó kulcsot tudjon adni, ami elégséges, tehát optimális jelen pillanatban. Hogyha konkrétizálni akarom, én is azt mondom, fordulj ki, hogyha már fönn van abba az inger állapotba a kutya, akkor nem fogok tudni mit csinálni, akkor az ingert le fogom csökkenteni, fordulj ki a kutya rád figyel, fordulj vissza. És akkor ugye elkezdem azokat a részeket beerősíteni a kutyának, ami viszont még optimális viselkedés, nem csúszik túl azon, hogy őrjöngön, még el tudja viselni azt az ingert. Tehát ha nem adok egy utat a kutyának, hogy mit szeretnék, akkor ő megválasztja magának a belső pozitív visszacsatolás alapján. És akkor az agresszióra agresszióval. Néztem egy ilyen YouTube-os...
Még az agresszió, tehát itt ugye a terápia folyamán, a terápiás foglalkozások folyamán, ti az adekvát viselkedést tanítjátok a kutyának. Tehát, hogy tudja kezelni, megértse,
minimális stressz
nyilvánvalóvá váljon a szándék is, ne csak a jelenséget, hanem lásson mögé, barátkozzanak össze, és tapasztalja azt, hogy az ő tompítójelzései, az ő stresszmentes viselkedése a másikat is nyugtatja, és az eszkalálódás helyett igazából egy kifolyás irányába viszitek el. Magyarul gyógyítjátok ezt a viselkedést, ezt mondta, de most el az előbb.
Az történik, hogy adok egy másik, ahogy a te megoldó kulcsaidat felsorolt, adok egy másik megoldó kulcsot neki, viszont én vallom azt, lehet, hogy pár kolléganőm nem ért velem egyet, hogy a tehát, hogy ha kap egy ingert egy kutya, van egy kis csomagja, amikkel tud válaszolni. Én ebbe beleteszem a számomra, vagy a gazda számára optimális válaszreakciót, meg a környezetünk számára optimális válaszreakciót, de a gazdának folyamatosan figyelni kell a későbbiekbe arra, hogy a kutya ezt a megoldó kulcsot válassza. Mivel ez a lehető legoptimálisabb belső érzetre is a kutyának, tehát arra törekszünk, ezért nagyon szívesen fogja választani, de hogyha túlterheli a gazda, bizonyos szakaszokba, vagy egyszerűen ő már nem jár terápiára, de mégis kap egy borzasztó nagy ingert, akkor a kutya elő tudja venni a régi megoldó kulcsokat. Tehát, hogy ez, mert hogy régen az bevált, most nem válik be azt, amit eddig tanult és jó volt, tehát, hogy előkaphatja abból a repertoárból a régieket is.
Igen, a túlterhelődés az gyakorlatilag az atavisztikus minőséghez, tehát a kutya ősi lényéből rögzített viselkedése, ösztönviselkedéseket elő tudja rántani. Ez egy teljesen normális, tehát minden túlterhelésre az idegrendszer úgy reagál, hogy megpróbál abból kiszabadulni. És hogyha az nem működik, mert terhelődik tovább, akkor jön egy kitörés. Tehát az egy teljesen releváns viselkedés. És ugye mindig, tehát én csak azért akadékoskodom itt, hogy ezt úgy lehet kezelni, amit a Marcs az előbb elmondott, hogy igazából lecsönkentem a terhelést. Tehát elviszem a kutyát oda, hogy azt, amit ő vélelmez fenyegetésnek, ami benne stresszt okoz, azt bemutatom, hogy az nem fenyegetés, az nem stressz. Persze ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon sok türelmet igénylő folyamat. És ez igazából a kulcsmomentum, hogy erre nem mindig van lehetőség, hogy a gazda ennyi energiát bele tudjon tenni egy kutya gyógyításába. Nem mindig talál olyan szakembert, aki erre valóban alkalmas. Tehát nem csak... Hogy mondjam, tehát azért ez nagyon nagy tapasztalat kell, hogy egy ilyen közegben egy gyógyító folyamatot valaki végigkísérjen pontról pontra. Sokszor fél éves vagy még hosszabb terápiás folyamatokról beszélünk.
Kiemelném azt, amit mind a ketten említettetek, hogy van egy nagyon fontos rész, amikor próbálom a számára félelmetes inger felé vinni. Van egy határ, vagy küszöb, nem tudom, én az angol szakkifejezéssel vagyok tisztában, csak a threshold, ahol már ugyan megjelenik az érdeklődés, tehát látja, hogy ott van az az inger, de még olyan válaszreakciót tud adni, ami számomra elfogadható, és ezen a küszöb, ezen a határon játszadozol igazából nagyon sokat, és ott tanítod meg neki, és ezzel lehet nagyon nehezen előre haladni, és ehhez kell a szakember, hogy nehogy túlterhelés érje, és akkor pont ellenkezőleg előveszi azt a...
És összeomlik az a folyamat, amit esetleg odáig építettem.
Van egy nagyon érdekes része még, amit mondtál, hogy az agynak van egy másik reakciója is, és ezt a patkányokon kísérletezték ki, hogy a végtelen úszásba tették őket. Tehát, hogy és akkor ugye úszott, és egy idő után az agy föladja. Tehát, ha nem kap semmilyen visszacsatolást, akkor az agy képes föladni, és nem csinál semmit. Tehát egy ilyen passzivitásba vonult az állat, mégpedig azért, az élettanilag azt mondták azért, mert tartalékolta a megmaradt energiáit arra, ha mégis szüksége lenne rá. Tehát, hogy el tudjuk egy ilyen állapotba is, egy ilyen apatikus állapotba juttatni a kutyánkat. A jó hír az, hogy ezt a kísérletet vitték tovább, és betették egy másik helyzetbe a patkányt, ahol olvastam, nem csináltam. Jó, ahol ilyen áramütést kapott, viszont volt menekülő útja. És azt tapasztalták, hogy azok a patkányok, akik akik már föladták az úszásba, tehát hogy már volt egy ilyen élményük, azok itt is föladták, nem is próbálkoztak. Viszont, ha megmutatták nekik a kivezető utat, akkor vissza tudott bútolni az agya, és újra elkezdte ezt, tehát használni azt, hogy ő ne kapjon fájdalmat, és önmagát, tehát a menekülési útvonalát az agynak. Tehát nagyon érdekes, hogy el tudjuk a kutyát juttatni egyébként egy ilyen túlterhelt, apatikus állapotba is. Ritkán egyébként, de hogy lehetséges az, hogy kioltunk egy ilyen dolgot a kutyánál. Ez csak egy érdekesség.
Egy másik szempontot is beemelnék, mert nagyon sokszor többféle irányból is felmerül a gazda szerepe, hogy reaktív-e a kutyája, hogy ebbe mennyire lehet hibáztatni a gazdát, mennyire esetleg az ő szorongás, ugye ez egy ördögi kör, hogyha tudom, hogy a kutyám őrjöngeni fog a pórázon, akkor valószínűleg már én se azzal a nyugodt érzéssel megyek el a sétára, hogy jaj, de jó lesz, itt majd andalgunk egyet, hanem én is elkezdek már szorongani, ezt a kutya ugye érzi, bizonyítottan átveszi a gazda rezgéseit, vagy hát az érzelmi állapotát, és akkor ő is szorongani fog, és nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, a saját tapasztalatom ebben a témában. Ismerek egy rendkívül reaktív kutyát, barátnőmé, és ott laktak nálunk egy hétig. Édesapámmal elmentünk kirándulni, és mondtam neki, hogy nem hozzuk el a kutyát, ő léci vigye pórázom, mert nem behívható, én meg megyek a saját kutyáimmal. Édesapám semmit sem tudott erről a kutyáról, nem hallott arról, hogy ő reaktív lenne, vagy hogy bárkire kitámad, és ne láss csodát, az egész séta során egyetlen egyszer sem támadott ki az erdőben a 10 szembejövő kutyára, aki mellett elmentünk. Nem azt mondom, hogy a legoldottabban reagált, de az agressziónak és annak, hogy ő megpróbál most itt érvényt szerezni, nyomát sem adta. Tehát, hogy valamilyen módon itt mégis számított, hogy ki áll a póráz végén, a saját gazdájával ezt soha nem képes megtenni. Erről mit gondoltok?
Egyfelől mindig a gazda hibás, mindig én vagyok a hibás, másfelől meg soha nem hibáztatnám a gazdát, és ez az egymásnak két ellentmondó állítás egyszerre igaz. Egyszerre igaz azért, mert ha változtatni akarok a kutyámon, akkor a saját tudatosságommal, a saját kutyaértésemmel tudom ezt a legjobban megtenni. Tehát ezért is van az, hogy nem kutyákat képzünk igazából, hanem gazdákat kutyaértésre. Teljesen rossz irány, amikor a kutyát képezzük, a kutya tök jól van, tök jól érzi magát. A másik oldalra viszont oda tenném, hogy nem lehet egy gazdát hibáztatni abszolút értelemben, és azért nem, mert amikor a kutya mellén kerül, akkor egy tanulási útra lépünk. És nekem még mindig van okom a szerénységre. Tehát, hogy minden kutya új kapukat nyit meg a kutya ismeretében. Elképesztő mennyiségű gazdával, kutyával dolgoztam az életem során, és hétről hétre fedezek fel olyan jelenséget, olyan viselkedéseket, melyek még mindig új újdonságot hoznak, és nem értem, vagy nem pontosan értem, és a többi, és a többi. Tehát akkor hogyan hibáztathatnék egy olyan gazdát, aki az élete folyamán 1, 2, 3, 4, 5 kutyával találkozik. Tehát nagyon alacsony tapasztalati arányban. Itt bizonyos értelemben a szakembereknél van a felelősség. Egy, hogy kinevezi magát szakembernek, mert ennek súlya van. Nagyon sokan nevezik ma szakembernek, és ezt is kimerem mondani, hogy legalább 90%-uk nem alkalmas arra, hogy mondjuk például, tehát legalább 90%-nak nincs meg az a jártassága, hogy egy ilyen problémakörben valódi segítséget tudjon adni a gazdának. Viszont annak a 10%-nak, akinek megvan az a tapasztalata, és valóban segítséget tud adni egy gazdának, hogy hogyan viselkedjen, hogyan segítsen, nekik pedig az a dolguk, hogy egyfajta alázattal, egyfajta figyelemmel kísérjék végig a gazdát azon az úton, amit be kell, hogy járjanak. Sokszor tapasztalom azt, hogy nincs ott ez a türelem. Tehát a szakember a saját tudásából indul ki, és van egyfajta türelmetlenség a gazda felé, és nincs könnyű helyzetben a gazda, és ekkor van az, hogy valahonnan segítséget akar kérni, valamilyen megoldást, és ezért például nagyon fura, de hogy én azt gondolom, hogy nincs baj azzal, hogyha a sárga szalagot kitesszük a kutyára, a baj az van, hogyha nem ér. Tehát az egy segítség.
Ha azt gondolom, hogy megoldottam ezzel a problémát.
Igen, azzal nincs megoldva. Azzal igazából azt jelzem, hogy van egy olyan problémám, amelyet nem tudok megoldani. Kérlek, ne tetézd a bajt. A sárga szalag számomra ezt jelenti. Aki nem így rakja ki, ott szerintem ezzel van gond, illetve van az a típusú, ahol tényleg a kutya, mert azért ilyen is van, és nem is annyira ritka, de ilyen is van, amit a Marci elmondott korábban ugye azt a kutyát, aki sokadik alkalomra se ismerte fel a Marcit, és a többi. Tehát ahol tényleg van egy olyan pszichés sérülés, vagy idegrendszeri sérülés, ahol ez tényleg alapvetően indokolt. De ott is igaz az, hogy bajban vagyok, nem tudok segíteni neki, és kérlek, te ne tetézd a bajt tovább.
Szerintem is nagyon-nagyon fontos része a gazda egy kutya problémájánál, ugyanis, hogyha segíteni szeretnék a kutyának, a gazdán keresztül tudom ezt megtenni, ők egy mindennapos interakcióban vannak egymással, és érzékelik egymásnak mindenféle rezgéseit, még ha kerti kutya akkor is, tehát hogy akkor is azt gondolom, hogy a gazda egy nagyon-nagyon markáns része az egésznek, és az, hogy generál-e a gazda vagy sem, nyilván generál, most minden negatív értelem nélkül, ugyanis minden, aki szereti a kutyáját, már pedig akik eljönnek hozzánk, azok szeretik a kutyájukat, azok érzelmi kapcsolatban vannak, és nagyon nehezen viseli el az érzelmi kapcsolatban lévő ember, hogy az ő szerettét bárki is negatívan, vagy bármilyen szemszögből megkritizálja, és ezért felmentségeket, vagy felmentéseket is próbálok keresni neki, és amikor én dolgozom a pályán a gazda-kutya párossal, elsősorban arra törekszem, hogy a gazdának adjak egy biztonsági faktort, egy megértést, és abból kinyissam az ő szemét is, hogy lássa a kutyáját egy kicsit máshogy is, és a sárga szallaghoz visszacsatolva, hogy én akkor szoktam főleg ajánlani, hogy tegye fel a sárga szallagot, ha látom, hogy a gazdának az egy megnyugvást jelent abba, hogy aztán tisztában tudunk tovább haladni. Tehát, hogy ő akkor az ő kutyáját nem fogják rossznak titulálni, holott nem rossz egy kutya sem, csak reagál bizonyos kérdésekre a saját kommunikációs eszköztárából kivett kis megoldó kulcsokkal.
A Marci mondta azt, hogy a gazda és a kutya együtt rezeg. És hogy mennyire? Tehát, hogy mennyire rezeg együtt? Hát gondoljunk abba bele, hogy órákkal előre tud jelezni rohamokat a kutya. Milyen szintű összecsiszoltság, összerezgésről beszélünk. Tehát ugye itt a roham előjelző kutyák ezt hivatásszerűen működtetik. Akkor az én félelmi viselkedésem, az én bizonytalanságom hogy átragad? Tehát az apukád, aki nem tudott a kutyának erről a bizonytalanságáról, és magabiztosan, mert ugye látott téged, hogy te magabiztosan sétálsz a kutyáiddal.
Gyerekkorában kuvasza volt, meg
akkor,
hasonló kutya.
Akkor meg ráadásul volt is neki valamilyen korábbi szocializáció. Ő nem adott olyan jelzéseket. De ez nem azt jelenti, hogy a gazda hibás, ez azt jelenti, hogy a gazdának még kell segítség ahhoz, hogy úgy tudjon a kutyával sétálni, és ugye itt ez fontos a fokozatosság. Tehát, hogy nem nagy dózisban, hanem szépen alulról építkezve indulunk el, és segítjük a gazdát el odáig, hogy akár már nagyobb terhelésben is magabiztos tudjon lenni, és ezzel segítséget adjon a kutyának. Itt a podcastok során talán sokszor erős dolgokat mondunk, de az, amiről most szó volt, erről az együttrezgés, és hogy ebben az együttrezgésben én mennyire fontos, hogy milyen hátteret, milyen stabilitást adok a kutyának, ez egy kiemelten fontos momentuma a podcastok eddigi történetének. Erről még így megnevezve nem beszéltünk, pedig rendkívül jelentős.
Ha már mindig felszoktuk hozni, hogy a kutyák és a gyerekek mennyire hasonlóak bizonyos szempontokból, hogyha belegondoltok, hogyha viselkedés problémás egy gyerek, vagy valami komoly ilyen pszichés problémája van akár, nem tud beilleszkedni óviba, elviszem pszichológushoz. Mi az első dolog, amit a pszichológus mond? A gyerek egy tünet, a családot kell kezelni. Ahogy a családban élek a kutyával is, a kutya is egy tünet, ugyanúgy, ahogy gyerekek, kutyák ránk rezegnek, ránk gazdákra, ránk szülőkre. és nem menekülhetünk a felelősség alól, hogy be magunkkal kell kezdenünk a változást, és csak akkor lehet valami a kutyával, a gyerekkel.
Nagyon érdekes, hogy a gyereket hoztad fel, ugyanis amikor kutogattam a reaktivitás után, akkor ez a párhuzam is beköszönt tőt nálam, hogy mostanában nagyon sok ilyen viselkedés problémás gyerek van, és a keresztfiam nagyon sokáig autisztikus jeleket mutatott, és az egésznek a visszája az, hogy az édesanyja ilyen típusú gyermekekkel, tehát gyógypedagógus foglalkozik, és ő vitte orvostól orvosra, hogy az ő gyereke már pedig nem, és akkor mondták, anyuka ne tagadjon, tehát attól, hogy ebbe dolgozik, és ő nem adta föl, vitte, és kiderült, hogy a kisfiúnak a hallójárata tele van folyadékkal, és ezért nem képes megtanulni beszélni, és nem érti, és mutatja azokat a jeleket. Megcsináltuk, óvodás volt még akkor a kisfiú, megcsinálták a műtétet, és föl is zárkózott 2-3 éven belül a többiekhez, tehát hogy, és az is egy gyűjtőfogalom már sajnos. Tehát, hogy belepakoljuk a legtöbb olyan jeleket mutatott, belepakoljuk, hogy az akkor az, és akkor abba a csoportba tartozik, és biztos, hogy nem is lehet más. És hogyha elfogadta volna a barátnőm ezt, akkor most a gyermek egy ilyen dologgal lenne, és nem hallana rendesen. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, és egy kicsit a reaktív kutyával is ez a bajom, hogy belepakoljuk azt is, vagy ráhúzzuk azt is, hogy én megnyugodjak, vagy mert nem tudom jól használni, én se tudom jól használni, mert gyűjtőfogalomként használom ezt a címkét, és egy kicsit ez a párhuzam beköszönt nekem, hogyha nem tudok mit kezdeni vele, akkor legyen reaktív.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hát ezt senki nem tudja elvitatni, hogy számos esetben agresszió mögött is megbújhat fájdalom, egy egészségügyi probléma, vagy akár egy pszichés probléma, valami nem megfelelően működik az agyba, lehet genetikailag kódolt vagy szerzett probléma, de nagyon rémisztő trend terjed a világban, problémám van a viselkedésével akár a gyerekemnek, akár a kutyámnak, hát adjunk neki egy jó pszichoaktív szert, az biztos majd helyre teszi. És nagyon sokszor halljuk ezt, hogy oké, pár hónap után elkezdhetjük lecsökkenteni, de ha a valóságban megnézzük az adatokat, nem azt látjuk, hogy az emberek egy-két hónapra rászoknak ezekre a szerekre, és utána hogy kivezetik az életükből, hanem ha megnézzük mondjuk amerikai statisztikákat, elszörnyedve fogjuk látni, hogy milyen százalékban vannak gyógyszereken tartva a gyerekek, illetve kisállatok. Tehát számomra ez a trend, ez rendkívül ijesztő, hogy ahelyett, hogy megpróbálnék valami tényleges megoldást találni a problémára, elmaszkolom egy gyógyszerrel.
Valószínűleg igazad van abban, amit mondta Zsófi, de én itt nem mernék, nem a szakterületem, tehát a humán gyógyászatban nem mernék állást foglalni. Mind a mellett ez a jelenség engem is nagyon-nagyon zavar.
Egy kicsit, hogy például a pajzsmirigy problémás kutyáknál magas, hogy agresszióval reagálnak. Tehát a
és ez egy ismert, kutyák, hogy vizsgáljuk meg ezeket, de nem foghatunk mindent arra, ha viselkedés problémája van a kutyámnak.
Igen, és ennek helye is van, de most tehát azt akartam ugye elmondani, hogy viszont a kutyák esetében azért azt általában tapasztaljuk, hogy az agresszió problémák, a szocializációs problémák, ezek javarészt egy megfelelő tréninggel, egy megfelelő terápiával hatékonyan és általában viszonylag gyorsan helyre tehetők. És ami még fontosabb, nem tüneti kezeléssel, hanem az ok megszüntetésével, a kiváltó ok megszüntetésével.
Tud a két módszer korra állni, tehát az orvos és a viselkedés terápiás a metódus is. Nekem például ez a kutyus, akit meséltem, hogy nem ismert meg 2 hónapig, ott azért elküldtem egy általam nagyra becsült doktornőhöz, és van fölírva neki, és használják is nyugtatót azon esetekben, de nyilván fölméri a gazda, hogy mikor szükséges az, hogy ezt használja, és nyugtat is a kutyán is. Illetve vannak egyébként már olyan módszerek is, hogy tényleg ilyen nyugtató nyakörv, nyugtató mellény, bár ezeknek a százalékos valószínűségét nem tudom, hogy hatnak, de hogy van, akinél bejön.
Igen, de most azért azt is tegyük hozzá, hogy általában az esetek alacsony százaléka az, ahol ilyen jellegű segítségre van szükség, ahol van, ott, azt nem, az ott nagyon jó, hogyha ebbe az irányból megkapjuk a támogatást, de mindig érdemes egy terápiás folyamaton végigkísérni a kutyát. Egyébként akár attól függetlenül, hogy orvosi vagy gyógyszeres segítséggel is érdemes megtámogatni esetleg ezt a kezelést.
Vannak tipikus jelek, igen, amikor már az ember elkezdi, hogy látjuk azt, hogy azért egy orvos bevonása nagyon-nagyon fontos lenne ebbe a metódusba, hogy igazán optimalizálódjon a kutya.
Azzal a jelenséggel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze menőleg nem értek egyet, amikor mondjuk elindul egy terápiás folyamat, jellemzően nem viselkedés terápiára gondolok, hanem mondjuk egy gyógyszeres kezelésre, és mondjuk készül róla egy CT, az agyról készítenek egy CT-t, és akkor észlelnek ott valamilyen elváltozást. És akkor ezen elváltozás hatására úgy döntenek, hogy ez a dolog nem kezelhető. Legalább egy viselkedésterápiás szakember hagyd nézze meg, és indítsák el az úton. Nézzük meg, hogy végigvihető-e, kezelhető-e. Tehát én azt gondolom, hogy számosan élnek és éltek körülöttünk olyan kutyusok, akik nem voltak teljesen egészségesek, de egy terápiával azért nagyon sokat lehetett rajtuk emelni. Illetve éltek olyan kutyák is, akik mondjuk jóval terheltebbek voltak, és a gyógyszeres kezelés és a terápia együtt tudott segíteni. És sajnos a mi praxisunkban is volt olyan kutya, akinél olyan szintű eltorzulás, olyan szintű elváltozás volt, amely a család egészségét veszélyeztette, és gyakorlatilag mi is kiálltunk amellett, az állatorvosi vélemény mellett, hogy a kutya életben tartása az környezeti veszélyeztetést jelent.
Igen, például a Rage-szindróma is, az is egy ilyen tipikus olyan, amin sajnos nem lehet segíteni. És nagyon érdekes, amit mondasz, mert Amerikában például az a jelenség gyökeresedett meg mostanra már, hogy a viselkedés szakértőket igazából állatorvosokból képzik el, tehát ott ezt a viselkedés szakértő, ez állatorvosból lesz, és neki lesz papírja arról, hogy ő képes terápiázni ezeket a viselkedés problémás kutyákat. Ez számomra egy nagyon érdekes gondolat, hiszen azért, mert valaki kiváló állatorvos, nem biztos, hogy annyi időt tudott tölteni ténylegesen a kutyák között munkával.
Sőt, hát jellemző egy állatorvos a gyógyításra szerzett tapasztalatot, és nem a viselkedés terápiára. Nekünk is vannak állatorvos kollégáink, tehát több állatorvos munkatársunk van oktatóként, és vannak nagyon nagy tudású állatorvosok, de jellemzően ez a tudás nem az állatorvosi szakmához tartozik. Ez a tudás, a viselkedés terápia, az egy sok-sok év alatt és nagyon nagy esetszámmal felgyűjtött szakmai tapasztalatban gyökerezik, és ezt egyébként kiegészíti az, amit az állatorvoslás hozzáad, de ugye ott a gyógyászat területén. Számomra ezért is nagyon furcsa jelenség az, ami a társadalomban egyre jobban elharapózik, hogy a gazdák az állatorvostól kérnek gyakorlatilag a nevelési tanácsokat. Az állatorvos, reméljük, vagy egy nagyszerű gyógyító szakember. Tehát ha a kutyán beteg, valami probléma van vele, akkor az állatorvos az adekvált, ő kell, hogy kezelje, tőle kell, hogy segítséget kapjak. De nem az állatorvosnak kell viselkedésterápiás szaktanácsadást adni, és nem az állatorvosnak kell nevelési, és nem az állatorvosnak kell kiképzési tanácsokat adni. Egyszerűen azért nem, mert hogyha ezen nincs meg a megfelelő tapasztalata, akkor nem fog tudni ebben igazán segíteni. És itt a nézőknek is felhívom erre a figyelmét, hogy az állatorvoshoz állatorvosi problémákkal kell fordulni, a terápiás szakemberhez, terápiás problémával, az oktatókhoz pedig oktatási problémákkal.
Még egy nagyon érdekes kérdést szeretnék ide beemelni. Van a leash reactivity kifejezés angolul, ami nem más, mint az, hogy a pórázon reaktív egy kutya, de ha lecsatoljuk róla a pórázt, akkor már is meggyógyul, és teljesen normálisan beilleszthető a társadalomba. Milyen jelenség bújik meg e mögött?
Hát a tükörmódszer revelációja. Hát amikor felfedeztük azt, hogy a kutyák póráz nélkül sokkal egészségesebben viselkednek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes pillanat volt, mert hogy egy olyan, ugye itt több évtizeddel ezelőtt történik ez az esemény, És gyakorlatilag az akkori kutya kiképzés, a pórázon gyakorlatozás, a folytólánc, szöges nyakörv, jobb helyeken még a labda is erő került, meg akár még a falat is, de hogy egy pórázon történt az oktatás, és aztán egyszer csak felfedeztük azt, hogy póráz nélkül sokkal alacsonyabb agresszió szinten tudunk a kutyákkal dolgozni, gyakorlatilag azért, mert a póráz generálja, tolja fel a kutya agresszió viselkedését, ha a gazda nem jól használja a pórázt. Hát azért is csaptam erre, és ezt a hétköznapokban rengetegen látjuk. Ez olyan kutyáknál, ahol az agresszió viselkedés megerősített, tehát már van a kutyának ebbe kondicionálása, ott a póráz mindig egy súlyosbító körülmény.
Bekapcsoló jel tud lenni, tehát a kutyakiképzés során tudjuk azt, hogy például a nyomkövetésnél kifejezetten a bizonyos hámot adok a kutyára, hogy bekapcsoljon a munkára, és ugyanígy lehetséges az, hogy a póráz már egy ilyen kulcsinger, egy ilyen bekapcsoló inger a kutyának, amit megtanulta, hogyha fölcsatolnak rá, akkor így kell viselkednie. Tehát, hogy ez könnyen, igen, lehetséges, ez egy élő probléma.
Szóval nem a kutya érzékeny a pórázra, hanem rossz irányba indult el a póráz szocializáció. Rossz irányba indult el a kutyánál a viselkedési program felépítése, amit a gazda vagy segítség hiányában, vagy idő hiányában, figyelem hiányában, vagy sokszor tudatosság hiányában egyszerűen nem észlelt. És akaratlanul is belesodrodott egy ilyen vákum spirálba, ami utána hát egészen rossz, ezt sajnos a mindennapokban látjuk, egészen kemény eredményeket hoz. Ezért vagyok egyébként, például ezért is vagyok nagyon póráz ellenes, mert hogy nagyon jó lenne, ha megtanulnánk a kutyákat kezelni, és a póráz csak akkor tennénk fel, amikor nem tudunk a kutyára figyelni, vagy nem tudjuk a biztonságos kontrollt környezet felé, kutya felé biztonságos kontrollt biztosítani. Akkor van helye a póráznak. Például ezért is, mert hogy az agressziót tolja fel. Még egyszer, nem kell, hogy feltolja. Ha jól használom, akkor nem tolja fel. Ha rosszul használom, akkor... Ugye ez a parki jelenség. Két kutya egymásnak összekiabál, a gazda megfogja, feszes pórázon elhúzza onnan, és akkor a gazda úgy éli ezt meg, hogy na, akkor elkerültem a bajt. Itt most megoldottam a problémát, nem csaptak össze. Miközben gyakorlatilag egy ilyen ösztönprés jelleggel egy vadítási tréninget hajtott végre. Pontosan ezt csinálják az őrzővédő oktatók, amit most elmeséltünk. Pontosan ez történik egy őrzővédő képzés során, hogy feszes pórázon bent tartják az energiát a kutyába, majd egyszer csak ez az energia ki tud robbanni belőle egy harapásra. Most az a gazda, aki így jár el a kutyájával, tehát feszes pórázon elvonszolja onnan, vagy feszes pórázon tartja ebben az akcióban, ott a kutya alig várja, hogy a kulcsinger által bekapcsolt ösztönviselkedés ösztön kielégülésre törjön, azaz az ösztön kielégülés egy harapásba kulmináljon, és ott akár egy megsemmisítő erejű traumát okozzon a vélt ellenfélnek.
A végére hagynám a legmegosztóbb kérdést. Mit csinálják, ha agresszív a kutyám? Szabad-e rászólnom azért, mert agresszív, vagy erre a belső állapotra semmilyen módon nem szólhatok rá, és csak pozitív élményekkel történik a tréning?
Hiszek abban, hogy agresszióval nem válaszolhatok. Tehát, hogy én ezt emögé a kijelentés mögé teljesen be tudok állni. A problémát ott látom, hogy nem mérjük föl, hogy mi az igazi agresszió. Tehát az agressziónak ugye bizonyos megnyilvánulásai vannak, és van, amibe be lehet nyúlni, mert nem igazi agresszió, csak egy előkapu, hogy szépen fejezzem ki magam. Tehát az, hogy ugat a kutya, vicsorog, tehát agressziós jeleket mutat pórázon, az nem biztos, hogy agressziót is jelent. Ez most lehet, hogy egy kicsit katyvasznak tűnik, de talán úgy tudom elmondani, hogyha lehoznak hozzám egy kutyát, és látom rajta azt, hogy a szándékot, hogy ő bántani akar, tehát hogy agresszív, és ez a gazda irányába is sokszor előfordul. Ha látom a szándékot, hogy ő tényleg komolyan gondolja ezt, és nem csak szájtépés van, csak vagy magamutogatás, akkor sosem nyúlok bele agresszíven, mert agresszió agressziót szül. Ahogy pánik, pánikot szül. Ahogy félelem, félelmet szül. Tehát, hogy nem nyúlok bele. De ha látom, hogy ez csak egy egy olyan viselkedés, amiben megerősödött, és igazán nincsen mögötte az a szándék, ami egy agresszió szituációban van, akkor én azt gondolom, hogy bele kell nyúlni, de úgy nyúlok bele, hogy megmutatom a helyes irányt is. Tehát, hogy adok választási lehetőséget, egy terápia során adok választási lehetőséget a kutyának, amit már ugye említettünk, az ingert annyira vonom be a terápiába, hogy a kutya tudja még választani azt, hogy ne kelljen nekem belenyúlni. Mert a kutya se akar konfrontálódni a legtöbb esetben. A kutya jó kutya akar lenni, nem tudom szebben mondani. Igen, tehát, hogy ha lehető, kihagyja ezeket. Van nyilván olyan bizonyos százalék kutya, akinek lételeme az, hogy kötözködjön, és benne van az, hogy nem megy félre semmitől, de alapjáraton engedem, hogy a jó irányba menjen, és akkor adom rá az agressziót, a gátat, a domináns viselkedésemet, amikor le akarom állítani, és csak addig adom, amíg leáll. Utána én már nem bántom őt, idézőjelbe téve teszem a bántást, nem gátlom őt.
Nem terhelem.
Így van. Hanem adom a következő, nézd, válaszd ezt az utat. Ez sokkal jobb. Erre ilyen pozitív visszacsatolást kapsz. Tehát, hogy igen, agresszióra agresszióval nem válaszolok, de annak agressziónak kell lenni. Olyan szándéknak kell lenni, hogy a kutya tényleg az agressziót akarja alkalmazni az irányomba, vagy a másik kutya irányába.
Bevallom, én azt vártam, hogy a Marci fogja borítani a Billit, de úgy látszik, hogy a Billi borítás az rám vár. Ebben a kérdésben egy nagyfokú szépelgés és a valóságtól való elfordulás jellemzi sajnos a társadalmat. Nincsen annál borzasztóbb dolog, mint amikor egy gazda kezei között öli meg egy másik kutya a kutyáját. Nagyon sok ilyen gazdával dolgoztam az életem folyamán. Nem elmondható az a traumatizáltság, nem elmesélhető, amit a gazda ilyenkor átél. De ezt most úgy képzeljétek el, hogy teljesen ártalmatlan kutya közelített a következő kutya felé a gazdának, és a gazda sikítva rogyott össze, és sikítva kapaszkodott a kerítésbe. Aki csak a közelében volt már ennek a jelenségnek, az érti, hogy miről beszélek. És sajnos vannak olyan kutyák, akiknél ez a hajlam ott van, akiknél ez a hajlam megerősítésre került, és akiknél ez a hajlam elment egészen odáig, hogy már akár nem is állnak meg, nincs meg a gátolt harapás se, hanem egyszerűen kivégzik a másik kutyát. Rengeteg ilyen kutyatámadásról lehetett hallani korábban. Ez sokszor bizonyos fajtákhoz köthető. Vannak olyan fajták, mely fajtákat kifejezetten ilyen céllal szelektáltak, és ezeket a tulajdonságokat, bár ma szerencsére már nem kutyaviadalokra használják, de ezek a tulajdonságok még mindig ott vannak, és a történetünk során számtalan ilyen kutya került a látókörünkbe, olyan kutya, akit például kutyaverekedtetésből mentettek. Vagy olyan kutya, ahol az alapszett felprogramozódott, és úgy vettek ki egy kutyát a szájából, és úgy a gazda határozatlansága miatt sajnos többször előfordult, hogy a kutya életveszély közeli állapotba sodort más kutyákat, úgy masszírozták vissza az életbe. Amikor egy ilyen kutyánál segítséget kérnek, hogy mi az, amit tenni lehet egy ilyen kutya esetében, akkor itt mindig azt kell nézni, hogy a kutya a társadalom a kompatibilis-e. Ha nem, akkor nem lehet összeengedni. Ha nem kompatibilis a társadalommal, akkor a következő kérdés, hogy megmenthető-e a kutya. Tehát ne kelljen már azért elzárni a külvilágtól, vagy még rosszabb esetleg elaltatni, mert a gazdánál felprogramozódott, vagy esetleg felelőtlen embereknél kialakítottak egy ilyen viselkedést. Mit lehet ilyenkor tenni? Ilyenkor jön be a képbe az, hogy nem megyünk el az agresszió viselkedés megjelenéséig, hanem a szándékot megragadjuk, ehhez kell szakértelem, hogy a szándékot felismerjük, és a szándékra kapjon a kutya egy nagyon erős, nagyon markáns tiltást. És ha ezt meg tudom tenni, tehát egy ilyen kutya esetében, aki mondjuk potenciális életveszélyt okozó kutya, és most csak abba gondoljon bele a kedves néző, ugye, amikor, a kedves hallgató, amikor viszem az én kedves kiskutyámat, és egyszer csak akár még a kezemből is kikapja egy másik kutya és megöli. Tehát ilyen kutyáról beszélek, és egy ilyen kutyánál, hogyha egy megfelelő határozottságú, pontos és jó idézített tiltással, megfelelő gátlással tudok fellépni, akkor akár a legmélyebb gödörből is ki lehet húzni. És újra egyébként össze lehet hozni a környezetével, és van erre, ezek nagyon extrém példák, de van a történetünk során, terápiás folyamatokban van erre is példa, hogy egyébként kutyaverekedtetésből kimentett kutya lett utána úgy családi kutya, hogy más kutyákkal játszani tudott, és nem kapcsolta már vissza a verekedő viselkedést. Van olyan oktató kollégám, akinek egy olyan kutyája van, akit altatásból mentettek meg. Tehát már altatásra volt ítélve, és az oktató kollégám, csoportvezető oktató kollégánk, ugye, ezt a kutyát hazavitte egy nagyon durva, magas agresszió viselkedésű multipusú kutyáról beszélünk, és ez a kutya egy nagyon hosszú életet megélt, és a legmagasabb vizsgaszinteket elérte a kutya, 9-es szintű vizsgái vannak a K99-es rendszerben. Ki lehetett belőle venni? Nagyon sok ilyen jellegű tapasztalatunk van. Számos ilyen problémát kezeltek a munkatársaim, és én magam is az elmúlt évtizedekben. Nagyon jól ki lehet belőle szedni a kutyát, viszont fontos az, hogy itt legyünk őszinték, és ne szépelegjünk, és ne legyen az a megoldás, hogy a kutyát elaltatjuk, mert a tudásom korlátos. Ilyenkor érdemes segítséget kérni, elmenni azokhoz a szakemberekhez, akiknek ilyen jellegű tapasztalata már van.
Érdekes, amit mondasz, hogy még ilyen kutyákat is meg lehet menteni, de ugye...
Hát meg az ő potenciális áldozataikat, ami egy nagyobb szám egyébként. Tehát ugye egy két számról beszélünk, ezekről a kutyákról, akik a torz képzésük vagy félreszocializáltságuk miatt veszélyeztetést jelentenek, és nem kompatibilisek a társadalommal, ők is mentetőek, de a sokkal nagyobb szám, amikor ezek, mert nem lehet kivédeni, tehát olyan is előfordul, hogy a szájába szalad be egy ilyen kutyának egy másik kutya, és ez a nagyobb szám egyébként, az ő áldozataik, az a nagyobbik szám. És ezek csendes gyásszal fejeződnek be, ezek a sztorik. Tehát ilyenkor a gazda, nagyon sokszor az eredmény, a gazdának nem lesz több kutyája. Tehát egy olyan traumatizáltságba kerül, hogy soha többé nem akar kutyát magának.
Tehát nem elég, hogy ezeket a kutyákat lehet megmenteni, akik tényleg ilyen szélsőséges viselkedést mutatnak, de nekem nagyon beszeretnék tenni még egy idézetet, amit itt a social médiában láttam, hogy egy reaktív kutyának nincs szüksége arra, hogy őt meggyógyítsák, vagy megszereljék, hanem támogatásra, bátorításra, stb. Ide van írva, hogy mire van szüksége, de nekem ez nagyon megragadta a fülemet, hogy nincs szüksége arra, hogy őt meggyógyítsák gyakorlatilag. Hogy nincs erre szüksége? Egy reaktív kutya élete tel is tele van stresszel. Én gazdaként nem gondolhatom azt, hogy így éljük le az életünket.
És a szabadságában korlátozva.
Nem tudom elengedni a pórázról, nem tudok neki olyan életet biztosítani, amit egyébként az állatjóléti törvény is előír nekem, hogy képes legyek a kutyámnak olyan életet biztosítani, amiben ő a természetes igényeit kiélhet, és a pórázas séta az nehezen nevezhető egy kutya természetes igényének. Tehát igazából az, hogy tennem kell-e valamit, ha reaktív a kutyám, miért fontos ez, hogy tegyek valamit? Mit csináljak, hogyha már idáig eljutottam? Hogy tudom lecsökkenteni a kutyám stresszreakcióját, vagy stressz szintét? Hogy tudok-e egyáltalán egy ilyen kutyának egy nyugodt életet biztosítani?
Az az igazság, hogy én itt visszanyúlnék a gazdához, ugyanis a probléma az, amit a gazda problémának él meg. Megélheti a kutya is problémának, de addig nem lesz benne változás, amíg a gazda nem éri meg problémának, és nem éri el azt a szintet, hogy ő már szeretne ezen változtatni. Ezt bekapcsolhatja a saját komfortzónája, hogy neki kínos az egész, bekapcsolhatja azt, hogy látja, hogy a kutyának mennyire rossz ez az egész, és számos esetben lehet az, hogy eljut odáig, hogy segítséget kér, és hát most, hogy gyógyításnak nevezzük-e vagy se, akkor nevezzük úgy, hogy optimalizáljuk a kutyának a létét, és nem kell neki szélsőséges viselkedéseket produkálnia, vagy reakciókat produkálnia bizonyos külső ingerekre. De hogy ez egy a gazda által megnyilvánuló vágynak, és aztán tettnek kell követnie, és a gazdát nem lehet hibáztatni, mert ha ő felmegy egy ilyen oldalra, és egy doktor valaki, vagy egy szakértő valaki leírja azt, hogy ne gyógyítsuk meg a kutyát, akkor ő miért ne hinni el, hogy ne gyógyítsuk meg a kutyát? Tehát, hogy itt nem tudok, én szerintem a kutyának optimálisan kell élnie úgy, hogy tudja a saját életkörülményeit kezelni, de van, aki leéli úgy az életét végig, hogy este 3-kor megy, vagy hajnali 3-kor megy le sétálni. Vannak ilyenek, mert hogy tudja, hogy olyankor nem fog szembe jönni senki, és az ő nyugalmi és a kutyája nyugalmi faktora is, és ott van, hogy és neki ez optimális, ő ezt meg tudja oldani az életébe. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy elsősorban a gazdától kell jönnie ennek a vágynak, és akkor lehet ezen segíteni. Tehát kívülről nehéz, ha kívülről nyomják, nehéz, hogy a tetre lépjen valaki.
Nekem muszáj ide a Marcsi mellé bekapcsolódni, hogy amit a Marcsi elmondott, ez az én személyes élményem, így kezdődött a kutyás pályafutásom. Tehát gyerekként egy olyan kutyám volt, akit akkor tudtam levinni, amikor nem volt lent senki. Én is éjszaka sétáltattam, akkor tudtam elengedni. Nekem igényem volt arra, hogy a kutyát elengedjem, és a kutyának a mozgás igényét levezessem, hogy foglalkozzak vele, és a többi, és a többi. De úgy felprogramoztam nála egy agresszió viselkedés, egy rettenetesen verekedős kutyáról beszélünk, a könyvemben írok is róla, most nem akarok erre részletesebben kitélni, de nagyon, tehát ez egy borzasztó, hogy mondjam, tehát ezzel indult a kutyás orientációm, tehát így innen érkezett az, hogy merre szeretnék jutni, és megfogadtam, hogy soha többet nem lesz ilyen kutyám, és mindenhol és mindenkinek, akinek ilyen jellegű problémája van, annak igyekszem majd segíteni, tehát hogy ez nálam egy fontos fejlődés történeti folyamat volt, hogy innen indultam, és érkeztem el oda, nálam a kutya-kutya agresszióban nagyon alacsony a tolerancia szintem. És a gazdáknak igyekszem is abban segíteni, hogyha tőlem kérnek segítséget, akkor a kutya-kutya elleni agresszióban adja kulcsot a gazda kezébe. Viszont a másik, amihez kapcsolódni szeretnék, hogy ez mindig csak a gazda által működik. Mindig a gazda fogja meghatározni, hogy mi az, ami probléma. Én nem határozhatom meg a gazda helyett, hogy mi a probléma. Ha ő problémának éli meg, és tud alokálni erre megfelelő mennyiségű energiát, figyelmet, hogy segítséget kérjen és végigmenjen egy folyamaton, akkor a folyamatot el lehet kezdeni gyógyítani. Hogyha a gazdának erre nincs lehetőség, az életkörülményei nem teszik lehetővé, akkor akár az elkerülés is lehet jó megoldás.
Nem tudjuk mi megmondani, hogy gyógyítsák-e sem, vagy se. A gazdának kell ezt éreznie, hogy segítséget tud-e kérni, vagy se.
Köszönöm szépen ezt a beszélgetést nektek. Egy nagyon megosztó témát kezdtünk el boncolgatni, de nagyon fontos, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, hanem igenis őszintén beszéljünk erről a problémáról, ami manapság egyre több és több embert érint, hogyha megyünk végig az utcán, minden nap belefutunk ilyen kutyákba. Remélem még folytatjuk ezt a beszélgetést. Marcsi, Gábor, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok! Sziasztok.